tudtok kicsit figyelni, akkor szeretnétek nektek egy történetet elmondani, egy igaz történetet egy bácsiról, aki polgármester volt New York városában. Ugye New York az a legnagyobb, az egyik legnagyobb városa az Amerikai Egyesült Államoknak. Ennek a városnak volt egy polgármestere, Fiorello de Gardinek hívtek ezt a polgármester, képen Dani most nincsen sajnos, mert levágja állandóan a biztosítékot, tehát képet nem vetítek, de majd próbálom színesen elmondani a történetet, jó? Tehát ez a polgármester, ezt nagyon szerették az emberek, 1934-ben lett polgármester, és egészen 45-ig volt, tehát 11 évig volt Amerikának, New Yorknak a polgármestere, mindenféle építkezéseket csinált a városba, támogatta a menekülteket, a rászorulókat, és az emberek, ha meglátták utcán, mindig örültek neki, megtapsolták, fölült a tűzoltóautókra, ment a tűzoltóautóval, beszédeket tartott, és amikor például sztrájkoltak a New York-i rádióba, ő ment be, és előadást tartott a rádióba. A gyerekeknek, a felnőtteknek. Na és ez a polgármester egy alkalommal 1935-ben elment a bíróságra. Nagyon hideg volt, és mondta a bírónak, nyugodtan menjen haza, majd ő beül a bírói székbe, és tovább folytatja a bírósági alkalmakat. Hát szokatlan egy polgármester, hogy átveszi bírói tisztelt, ő megtette ezt a dolgot, mint a New Yorknak az első embere, és hoztak hozzá egy idős asszonyt, akit bizony kenyérlopással vádoltak. Hát beivatta az idős nénit, és elmagyarázta, hogy hát elhagyta a férje, és mivel a lányuk megbetegedett, az unokák sírnak, mert nincs mit enni, ezért hát ő elment és ellopott egy kenyeret. Hát ott volt a pék is, a pékségnek a vezető, és azt mondta, hogy hát igen, jó, hogy ezért lopta, de lopott, nem? És hogyha lopott, akkor meg kell büntetni, mert büntetés nélkül senkit nem lehet elengedni. Hát úgy mindenki tanulja az esetből, hiszen olyan negyedez, hogy sokat lopnak, meg gazdázdaság van, muszáj a bűnöst megbüntetni. Hát fölállt a polgármester, és azt mondta néninek, hogy meg kell, hogy büntesselek téged. A törvény az nem tesz kivételt. Ha loptál, akkor jár neked a büntetés. A büntetés mértéke $10. Vagy 10 napot kell töltened a helyi börtönben. Hát a néni úgy magába süllyedt kicsit, hogy $10, nincs semmiük, egy kenyeret kell venni ahhoz, hogy tudjanak enni. Aztán fölállt a polgármester, kivett a zsebéből $10, és oda nyújtotta, hogy itt a büntetésén kifizetem helyetted a büntetést. Majd odafordult az emberekkel, akik ott voltak a teremben, most pedig mindenkit megbüntetek, 50 centre, aki a teremben van, ami hagyják azt, hogy idős asszonynak kenyeret kell lopni a szegénység miatt. Összegyűlt $47.50 a kalapba, a jegyző összeszedte, és odaadta a polgármester ezt a $47.50 a hölgynek, és azt mondta, hogy itt a pénz, hogy ne kelljen többet lopnia. És tudjátok, ez a Jézusi elv, a bűnös embernek jár a büntetés? Jár a büntetés. Igen? De hogyha valaki kifizette helyettük a büntetést, azt is meg lehet tenni?
Igen.
Meg lehet tenni. De azt mondja, hogy menj el, és többet ne vétkezzél. Ott a megoldás is gyakorlatilag. Isten kegyelme rendelkezésre áll mindenkinek. Hát volt egy ilyen kedves polgármester, adott egy nagy tanító leckét nem csak a néninek, hanem úgy gondolom a város polgárainak is. Na, köszönöm, hogy figyeltetek, jó? És akkor nézzük a mai alkalmat. Ugye mai nap 2017. január 7-e van, és ima és bőjt napot hirdetett egyházunk. Tudjátok, hogy az elmúlt években nagyon sok ima alkalmat szervezett az egyház, amióta az új elnökünk van most már ebben a ciklusban. Azt látjuk, hogy egyre több az ima lehetőség, és most már van ima nap, van 10 napos ima alkalom, van 40 napos ima alkalom, sőt úgy tudom, most már lesz 80 napos ima és bőjt alkalom is. És a mai napnak az a célja, hogy ez a téma harcolni az egyházért és a világegyház ima céljéért. Ez a harcolni, ez nem azt jelenti, hogy fegyvert kell fogni mind a katonáknak, hanem imában harcolni azért, hogy az egyház jól tudjon működni és missziózni. Az a célja az imanapnak és a bőtnapnak, hogy a figyelmünk ne önmunkra irányuljon, hanem egy másokért járjunk igazából közben. És hogyha mi keressük az Urat alázatos szívvel, imádkozó lelkülettel, akkor a mi elménk az sokkal folyékonyabb lesz arra, amit Isten szeretne tenni velünk, a mi imáinkon keresztül. Mindenkinek magának kell eldöntenie egy ilyen napon, hogy ő milyen ima és bőt alkalmat szeretne tartani. Nem mondtuk azt a gyülekezetnek már múlt héten, hogy akkor ma senki nem ehet semmit se egész nap, nem? Meg hogy ma se ehet semmit egész nap, sok a gyerekünk, vagy az idősünk, hogy gyógyszert kell bevenni esetleg. Tehát nyilván mindenki maga dönti el egy ilyen ima napon, hogy mettől meddig bőtel, és hogyan tölti az időt Istennel. De szeretnénk azért annak az alkalmát megadni, mindenki tudjon majd imádkozni. Délt is fogunk közösen imádkozni majd. És délután 2-től fogjuk folytatni, és akkor még több lehetőségünk lesz arra majd, hogy közösen imádkozzunk a megadott célokért. Vajon van-e olyan dolog az életünkben, ami megtöri a mi szívünket? Van-e olyan, ami térdre kényszerít bennünket egy kicsit az életünk rohanásában? Ugye a magánéletünkben, vagy úgy, amikor az egyházra gondolkodunk kicsit. Volt-e már olyan dolog, amikor mi annyira aggódtunk az egyházunkért, akár a Magyar Unióért, vagy akár a világszerzeséhez, hogy azt mondtuk volna, hogy hát nekem bizony ezért most kéne, hogy érezzem azt, hogy imádkozom és bőtönöm kéne azért, hogy Isten még jobban tudja megáldani egyházunkat, hogy még több mindent tudjunk elérni. Pont amikor a Fegyvertelen Katona című filmről beszéltünk, merült fel, hogy hát az adventista egyház ismertsége Magyarországon, Budapesten az elég alacsony. Elég kevesen ismerik bennünket, mint adventistákat. Most a film kapcsán többen fognak megismerni bennünket. Jó, de miért kell ez egy film, nem? De ez mondja azt nélkül, hogy nem ismerik többen az a magyar adventista egyházat. Nem mondjuk azt, hogy ez az egyetlen megoldás. Ennyire ez is egy szegmens annak, hogy bennünket jobban megismerjenek. Milyen helyzet a mi gyülekezetünkkel? Vajon töltöttünk már időt azzal, hogy buzgón bőjtöljünk, akár hogy imádkozzunk Istenhez, a gyülekezetünk szolgálatáért, az újpesti testvérekért, az újpesti lelkészünkért, az újpesti presbiterekért, nem? Vajon túlmegy az mi imánk azon, amikor azt mondjuk, hogy Uram, áld meg a gyülekezetemet. Nem? Ezt olyan könnyen mondjuk. De olyan mennyire tusakodunk, küzdünk kicsit imában azért, hogy Isten valóban még több áldást adjon a mi gyülekezetünk számára. Néhemiás könyvéből szeretném az igét számotokra megnyitni majd. Néhemiás könyve második fejezeténél, ahol a királynak, ott van Néhemiás, ő a fő pohárnok, akiről azt mondja az ige, hogy összetört szívvel, sírva imádkozik a városért, Jeruzsálemért és a templomnak az építéséért. Így hangzik az ige. Nehémiás könyve második fejezet, elsőtől a 9. verse. És lőn Niszán nevű hóban, Artaxerxész királynak 20. esztendejében, bor vala ő előtte, és én felvevém a bort, odám a királynak, azelőtt pedig nem voltam szomorú ő előtte. És mondta nékem a király, miért szomorú te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem a szívednek szomorúsága. És felett igen megfélemném. Ekkor mondnék a királynak, örökké éljen a király, amiért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáimnak, sírjainak helye pusztán hever, és kapui megemésztettek a tűzben. És mondanék a király, mi az, amit kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez. És mondnék a királynak, ha tetszik a királynak, és ha kedves ő lett a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt. És mondanék el a király, a felesége pedig mellett ült vala, meddig lészen utazásod, és mikor jössz vissza? És tetszik a király engem elbocsátani, miután én tudottam vele az időt. És mondik a királynak, ha tetszik a királynak, adasson nékem leveleket a folyóvizeken túllagó tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, míg Júdába érek. És adassék egy levelet Ászáfhoz, a király erdélyi őrizőjéhez, hogy adjon nékem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz. És a város kőfalához és a házhoz, melybe költözni fogok. És megadá nékem a király, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint, és megérkezem a folyóvizen túlvaló tisztartókhoz, és átadtam nékem a király levelét, bocsátott vala pedig velem a király, főembereket a seregből és lovagokat. Eddig az ige. Jól ismerjük Nehémiásnak a történetét, és tudjuk azt, hogy mi előzi ezt meg. Izrael eltért Istentől. Ugye báványimádás. Csupa olyan rossz dolgot tettek, aminek az volt a következménye, hogy Izrael népe fogságba kerül, és Jeruzsálem városát pedig lerombolják. Ezzel együtt a templomot is lerombolják. Évekkel később tudjuk, hogy Esdrás visszamegy és elkezdi építeni Jeruzsálemet, elkezdik a templomnak az újépítését, de úgy tűnik, hogy nem haladnak a megfelelő ütemben, az ellenség támadja és nem akarja, hogy Isten templomának vagy népének a helyreállítása valóban megtörténjen. Ott van a város falak nélkül körbevéve, ami védeni őket. Az emberek elcsüggednek és küzdködnek, és Nehémiás, aki voltak éppen egy fogoly, egy héber fogoly ebben a másik országban, és ott van a perzsa királynak az udvarában, és azt mondják, ő a főpohár, küldte ki a főpohárnak? Mi a feladat a főpohárnak? Nem mondja te.
Hogy a királynak innivalót tartsak.
Bizonyám. És mit adott a királynak? Mit olvastam a Bibliából? Bort, ugye? Mi nem támogatjuk oda a borívást, de gondoljátok el, hogy abban az időben külön ember volt arra, hogy a bort odaadja, külön ember volt az ételre, aki figyelte az ételt, és mennyire volt ez fontos tisztség? Nagyon fontos tisztség volt. Gondoljátok el, hogy hány királyt próbáltak megmérgezni, eltávolítani a trónjáról, tehát egyáltalán nem mindegy volt, hogy ez az ember, ez milyen italt és ad neki, és hogyan látja a tisztjét. Neki szabad bejárás volt a királyhoz, hiszen minden nap ment a királyhoz, a közvetlen környezetéhez tartott igazából. Azt mondja róla a profság lelke, hogy mivel Nehémiás egy nagyon megbízható ember volt, és jó képességei voltak, az uralkodó szintje a barátjának, sőt a tanácsodának tekintette. Tehát jól ismerte az uralkodó Nehémiást. Nehémiás ott volt egy gazdagságban, egy nagy királynak, egy nagy uralkodónak az udvarában, de a nagy király udvarában sem felejtette el azt, hogy honnan való. És nem felejtette el azt, hogy a szíve odahúzza Jeruzsálembe. És amikor hallotta a híreket, amik jöttek Jeruzsálemből, hogy bizony Jeruzsálemben nagyon nehéz a helyzet, akkor úgy gondolt, hogy ezért neki is kell tenni valamit. A falak romokba hevernek, nincs pénz, az ellenség támad. Hogy fog így felépülni a város, hogy fog felépülni a templom, hogy fog felépülni a várfal. A messzi távolból érezte a felelősséget, nem? Mi nem érzünk, milyen felelősséget? Hogy fog az egyházamban működni a dolog? Hogy működik a gyülekezetemben a misszió? És imádkozunk ezért, ugye, hogy tette igazából Nehémiás. Azt mondja a Nehémiás első fejezet 4. versében, amikor hallottam ezeket, napokon át ültem és sírtam és keseregtem, bőtöltem és imádkoztam mennyisten előtt. Tehát amikor Nehémiás meghallja, hogy mi történt, akkor a szív összetörik attól, hogy hallja, hogy milyen nehezen mennek a dolgok. Imádkozott a városért, a népért, a templomért, az egyházáért, tudva azt, hogy bizony, hát ellenség veszi körül, és nagyon nehéz helyzetben vannak. Milyen kontakt, nem? Én ott vagyok a jóba, a király udvarában, ott meg milyen nehéz helyzet van ott a távolban, ahol a hin építeni. Azt mondja, hogy bőjtöltem és imádkoztam, menj Istenéhez. Tehát Nehémiást tudja azt, hogy hol van a megoldás. Mit kell tenni? Bőjtölni, imádkozni, és a menj Istenétől várni a segítséget. Tudta, hogy hol talál erőt és egyéb forrásokat a csatához. Hát Istennél, nem? És amikor Istennél már úgymond megtette maga részét, akkor mert odaállni a király elé, és onnan is majd megtenni a maga kéréseit. Ez sokkal nehezebb küzdelem volt számára, mint azt, hogy Uram, áldjál meg, nem? Mindig mondjuk nem, hogy Uram, áld meg a gyülekezetünket, áld meg a családomat, Uram. De vajon mennyire érezzük konkrétnek ezt az áldás kérést? Mennyire érezzük valami azt, hogy Uram, nagyon kéne az áldásom, nagyon kevesen vagyunk, nem? Nagyon kevés a mi lehetőségünk. A tanítványok egyszer megkérdezték Jézust, hogy miért nem tudtak egy férfinek a fiát meggyógyítani. Olyan sok embert meggyógyítottak már, sok csodában volt részük, de ezt a fiút nem tudták meggyógyítani. Nem tudták a démontól megszabadítani. És akkor mit mond el Jézus nekik? Ezt a fajtát kiűzni nem megy, csak könyörgés és böjtölés árán. Tehát Jézus is ezt a könyörgést és böjtöt javasolta a tanítványai számára. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk másképp megküzdeni, csak ha tényleg az Úrhoz fordulunk imában és böjtöléssel. És Nehémiás világosan felismerte, hogy amiben ő most van, az nem van egyszerű, csak oda meg aztán kérek valamit, hanem ezt először Istennel kell úgymond lebeszélnie, és tőle kell áldást kérnie, és ezért böjtölnie. Így fog a írja Nehémiás. Kérlek, Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, aki irgalmas, megtartó szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Milyen szépen fogalmaz, nem? Akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Miért van ők szolgaságban? Pont ezért, nem? Mert nem tartották meg a parancsolatokat, és nem szerették Istent. És hány évre mentek fogságba? 70 évre. Tehát nagy ára van mindig a bűnnek, meg az Istentől való eltérésnek. Nehémiás dicsőíti Istent, Uram, menj meg Istenet, irgalmas vagy. De azt mondja, hogy te megtartod a szövetségedet, tehát biztosítja azt az ígéretet, Isten mondott, hogy megtartom a szövetségedet. Ha mi teljesítjük azt, amit kérsz, nem? Tehát szeretni és megtartani a parancsolatot. Ezt kér az ő tőlünk. Nehémiás nem csak Isten dicsőíti, hanem igazából bűnvallomást is tart. Azt mondja az igében, hallgass meg szolgád könyörgését, melyen most éjjel-nappal könyörgök hozzá szolgáidért, Izrael fiaiért, és vallást teszek Izrael fiainak bűneiről, melyel vétkeztünk ellened. Tehát Nehémiás azonosítja magát a többiekkel. Nem azt mondja, hogy ők vétkeztek, azért vagyunk mi fogságban, hanem azt mondja, hogy mi vétkeztünk te ellened. Tehát önmagát is belesorolja ebbe a bűnbe, a bűnösök közé. Azt, hogy én is, az én atyám háza népe is vétkezett. Mindennyian vétkeztünk, azért vagyunk most itt. Elismeri, hogy nem mindenki más, hanem ő maga is vétkezett. Jó, hogyha mi is mindig fölvállaljuk a gyülekezet életében azokat a dolgokat, ami miatt itt tartunk esetleg, nem? Vajon van-e olyan dolog, amit mi is szeretnénk megvallani az Úrnak? Ami miatt úgy érezzük, hogy a mi életünk dolgai miatt az Úr nem tud annyi áldást adni mi gyülekezetünkre, nem? Van olyan dolog, amit el kell mondanunk az Úrnak. És le kell tenni Isten kezébe, Uram, akkor megvallom, és kérem, hogy vedd el tőlem ennek a terhét, és add az áldást a te egyházadra, a gyülekezetedre. Némies bölcsen teszi, dicsőíti Istent, aztán bűnvallást tesz, és csak utána megy tovább, amikor úgy érzi már, hogy minden rendben. Tudjátok, ez ügyömnők a gyerekek, hogy rossz fát tesznek a tűzre, és akkor nagy nehezen elmennek a szülőkhoz, és elmondják azt, hogy mit tettem, és alig várják már a feloldozást, nem? Olyan nehéz kimondni ezt a pászt, hogy mit tettem, mi volt a rosszaság, de amikor utána jön a feloldozás, és azt mondja, apa, jaj, jó, rendben, rendeztük, mert megmondtad, nem? Mennyi jobb annak a felszabadultságával menni tovább. Némiás tudja, azt Isten kegyelmes és megbocsátó, és megígérte, hogy soha nem hagyja el az ő népét. Habár megengedte, hogy fogságba vigyék őket, akkor is szereti őket, terve van velük, és tervez is velük. Ugye Jeremiás 29.11-ben írja le az ige azt, hogy Istennek van egy reményteljes terve, hogy vissza fognak jönni a fogságból. És ez az idő, ez 70 év. Mi történik 70 év alatt? Hát elmegy egy generáció, ugye? Zoli bácsi a legidősebb a teremben talán, ugye? Nem? Billa bácsi a legidősebb a teremben, igen. Hát Billa bácsi, Zoli bácsi jóval túlélték már 70 évet. Ők már tudják, mi az, hogy megélni 70 évet? A fiatal mit csak gondolnak erre. De 70 év alatt elmegy körülbelül két generáció. Tehát nem azok az emberek mentek vissza már döntő többségébe, akik kijöttek annak idején, hanem az ő fiaik és unokáik voltak, akik vissza tudtak aztán kerülni. Isten azt mondta, hogy maradjatok a fogságba, építsetek, ültessetek kerteket, házakat, nevétek a gyerekeket, házasodjatok, szaporodjatok, de maradjatok fogságban, és térjetek meg hozzám. De Istennek van terve veletek a jövőben is. És amikor Nehémiás imádkozik, és tudjuk azt, hogy bizony elég hosszú időt töltött imával és bőttel. Nem egy napot, két napot, ugye? Hosszú időn keresztül arra szánta, hogy Istenhez fog közelebb menni. És eltökélt, hogy megy majd és megszerzi a királynak a jóváhagyását, és a falakat újraépítik, és a templomot fel fogják építeni. És azt mondja az igében, kérte az urat, indítsa a királyt jó indulatra iránta, hogy terve megvalósulhasson. Tehát tudta azt, hogy a királynak a jó indulatát kell neki majd ezzel elnyerni. Azt mondja, adj ma sikert szolgálnak, hogy esedezett, add, hogy legyen hozzám irgalmas ez az ember. Mármint a király, akit ő nagyon jól ismert, és a király is nagyon jól ismerte őt az idők folyamán. Azt mondja az igében, emlékezzél meg arról a beszédről, amelyeket szolgálnak Mózesnek parancsolta így módon, ha ti hűtlenkedtek, szétszórlak benneteket a népek között, ha pedig megtértek hozzám, megtartjátok a parancsolataimat, és megcselekszitek azokat, még ha az ég szélén lennének is szétszórva gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, beviszem őket arra a helyre, melyet kiválasztottam, és nevem ott lakozzék. Tehát Isten bárhonnan be tudja gyűjteni ezen népét. Van számára határ? Nincs. Tehát amit mi el sem tudunk képzelni, ott Istennek mindig még sokkal több megoldása van. Nehémiás 4 hónapot várt arra, hogy imádkozott szívvel végre ott legyen a megfelelő alkalom, amikor oda tud állni a király elé, és majd fog mondani valamit. És amikor ott volt a király mellett, ugye a király nem mindig ugye jó kedv van, jó hangulat van, ő meg ott szomorú ábrázattal, tudjátok, az emberekről leri sok esetben, hogy mi van belül bennük a szívükben, nem? Ha elég figyelmesen figyeljük az embereket, és ránézünk az arcukra, akkor rögtön látjuk, hogy vajon mi lehet az ő lelkében. Sokszor sajnos annyira figyelmesek vagyunk a másikra, hogy nem figyelünk a másikra így nyitott szemmel, meg füllel, meg szemmel, hogy észrevegyük a bajokat. Pedig ha jobban figyelnénk egymásra, akkor sok mindent észrevehetnénk. Ez a király megszokta azt, hogy neki figyelni kell a másik embernek az arcára, nem? hiszen észre kellett vennie, hogyha valaki támadja, vagy szervez ellene valamit, vagy az életéletől akár. Ezért aztán, amikor ott volt Néhemiás, és látta Néhemiásnak a arcát, észrevette, hogy valami ebbe az emberbe nincs rendben. Nem ugyanúgy néz ki az ábrázata, mint amilyen volt az előző időszakban. És mit mond a király? Néhemiás. Hát mi a gond? Rögtön észreveszi, nem? Néhemiás, mi a gond? Mi a problémád? Miért epekedel? Mi az, ami miatt olyan szomorú az ábrázatod? És akkor Néhemiásnak van alkalma beszélni arról, hogy milyen nehéz helyzetben az ő népe. Ott a város, ott a várfal, építeni kéne, vissza kéne építeni mindent, hogy helyreálljon a rend. És erre mit mond a király? Néhemiás, hát mi a te kérésed? Te eskés, hogy mi a gond veled, Néhemiás? Aztán mit szeretnél, Néhemiás? Milyen nagy dolgok ezek, amikor egy király ilyet mond egy alattvalónak. És úgy gondolhatja talán Néhemiás, hogy na itt az alkalom. Hát imádkoztam 4 hónapig, és Isten adott nekem most egy alkalmat. És azt mondja az igében, itt egy nagyon szép rész, amikor azt mondja, hogy Néhemiás gyorsan még felküld egy fohászt Istenhez, nem? Ez mennyi lehetett körülbelül? 20 másodperc? Nem? Volt mennyi imádok? Egy nehéz krízis, de uram, akkor most segíts, jó? Mert most majd kell mondanom, hogy tennem kell valamit. Néhemiás is felküld egy gyors imát Isten, uram, segíts most, hogy a megfelelő szót mondjam, és munkákkal jött a királynak a szívébe, hogy ő is majd jól álljon hozzá ez az egész kérdéshez, nem? És aztán, amikor túl van az imán, ugye 4 hónapig küzdött imában, aztán kiállott a kedvező alkalom, mert tudjátok, nem elég ám csak imádkozni, meg bőtölni, észre kell venni a kedvező alkalmat. És akkor azt kell szólni Isten lelke által, ami bennem van egy ilyen szituációban. Néhemiás, mekkora dolgot kér a királytól? Nagy dolgot kér? Óriási, nem? Tehát olyan dolgot kér a királytól, ami szinte lehetetlen kategória, nem? Nagy dolgot kér, nem valami csekénységet. Vajon nem lesz mérges a király? Vajon hogyan fogja fogadni, hogy az ő gondolatai, ahelyett, hogy a király körül járnak, meg a szolgák körül, volna messze Jeruzsálembe járnak az ő gondolatai. Hát simán mondhatom a király, hogy jó, te így gondolkozol? Akkor leváltalak, nem? De nem is kell ezt nekem. Mondhatta volna a király? Simán, nem? Mondhatta volna, hogy jó, akkor börtön. A király bármit mondhatott volna egy ilyen szituációban. És mi lett volna akkor Jeruzsálemmel? És azt mondja akkor Jeremiás. Akkor én nagyon megijedtem. Örökké ilyen király válaszolta. Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen a városról őseim sírja van, rommá lett és kapuit tűz emésztette meg. Azt mondja Néhemiás, hogy mit kívánsz? És akkor Néhemiás elmondja azt, hogy szeretne szabadságot kérni a királytól. Hogy egy kicsit elmenjen Jeruzsálembe, és mit gondoltok, mennyi időt kért? Mennyi volt az a kicsi szabadság? Gergő, te hány éves vagy most? 10? Kerek 10? Adél, te hány éves vagy? 9, 10. Na, ez a király, Néhemiás, tudjuk később, hogy kapott 12 év szabadságot erre a célra. Tehát az alatt már Adél is felnőtt, meg Gergő is felnőtt, nem? Tehát nem azt mondja, hogy elmegy 2 hétre picit nyaralni, pihenni, vagy valamit missziót megcsinálni, nem? Hanem kérem egy hosszú fizetés nélkül szabadságot. És kapott ő fizetés nélkül szabadságot? Nem. Fizetés is kapott, nem? hiszen adott neki pénzt, hogy felépítse a Jeruzsálemet, építsen magának palotát, arra is kapott pénzt, nem? Az más dolog, hogy én is azt mondta, nekem nem kell palota, minden pénz menjen, hova? A várfalnak az építésébe. És megnyerte a királynak a szívét. Milyen jó az, hogy van ez a Nehémiás ima, nem? Amikor hirtelen úgy tudunk az Úrhoz fordulni. Sokszor mondják azt, hogy egy zónó repülőn hamar hívő válik mindenki, nem? De nem ez a jó példa, úgy gondolom, a Nehémiás imára. Hanem az, amikor valaki tudatosan minden nap imádkozik az Úrhoz, és felépíti a saját ima életét, de vannak olyan különleges alkalmak, amikor az Úrtól még plusz segítséget kérünk egy adott szituációban, amikor a mennyhez szeretnénk fordulni bizalommal. Isten gyermekei sokszor fordulnak Istenhez, és Isten mindig meghallgat bennünket, és erőt ad ahhoz, hogy a megfő időben azt szóljuk, úgy is hívják Nehémiás, hogy az alkalmak embere. Vagy mi vagyunk-e az alkalmak emberei, akik azt teszik, amit az Úr szeretne, hogy tegyünk a megfelelő időpontokban. Kér a királytól felhatalmazást, és azt mondja, hogy a király megadta nekem. Én egyszerűen, nem? Mennyit adott a király? Rengeteget. Az ő vagyonában persze nem volt ez olyan sok, de akkor is egy nagyon tetemes összeget adott a király erre a célra, és azt mondja, hogy Istennek hozzám való jóakarata folytán. Tehát Nehémiás ebben az egész szituációban meglátja azt, hogy ez csak azért van, mert Isten erre indította a király szívét. Ez nem a királynak az akciója, nem? Hanem Isten a királyon keresztül adja meg azt, akinek van, hogy adjon abból, ami neki van. Azért bocsáss engem egy Júdába, hogy tudjam azt újra építeni. És mikor tész vissza? Hát majd a kész lesz a várfa, nem? Majd a kész lesz a város. És a király ezzel fogja őt igazából útjára bocsátani. És amikor látja azt Nehémiás, hogy a király ilyen pozitívan fogadja, akkor még többet kér, nem? Hát uram, egy kis fa is kéne az építéshez, nem? Meg kellene katonai kísérlet is az építéshez. Meg kellene levelek kellenének, hogyha megyek majd, akkor ne, hogy bárki azt mondja, hogy nincs nekem erre felhatalmazásom. Nehogy azt mondja valaki, hogy ez a Nehémiás csak azért csinálja, mert ő akarta ezt tenni. Mindenki tudja azt, hogy ezt a király jóvá hagyásával végezte. És Nehémiás hálás szívvel fogadja a királyon keresztül kapott nagylelki adományokat és lehetőségeket. Senki nem mutatja azt Nehémiásról, hogy ő ezt maga tette csak. Mindenre Isten felhatalmazásával, király jóvoltából, Isten jóvoltából tudott aztán menni, és minden elég arra, hogy a város felépüljön. Azt mondja a profesor lelke, e bölcs előrelátás és határozott cselekvés szolgáljon tanulságul minden kereszténynek. Tehát bölcs előrelátás, határozott cselekvés. Isten gyermekeinek nem csak hinni és imádkozni kell, hanem szorgalmas és különtekintő gonddal cselekedni is. Sok nehézséggel találkoznak, és mire úgy gondolják, hogy az óvatosságnak és a szorgalmas munkának nincs sok köze a valláshoz, sokszor akadályozzák a gondviselés értük végzett munkáját. Tehát, ha csak ígérgetek valamit, de nem teszem meg, nem? Ha csak beszélünk a misszióról, de amikor kéne, akkor nem vagyok ott. Amikor tenni kéne, akkor nem lehetem számítani, akkor éppen akadályozom azt, hogy Isten műve előbbre haladjon. Azt mondja, hogy ima, bölcs előrelátás, bőtölés, és aztán jön a határozott cselekvés, hogy legyünk mi is az alkalmak emberi Nehémiásképpen. Nehémiás nem gondolta azt, hogy amikor bőtölt és imádkozott, akkor mindent megtett volna, nem? De mindent megtett annak érdekében, hogy közte és az Úr között a kapcsolat a lehető legszorosabb legyen ebben az időszakban. És amikor aztán imádkozott, Isten megáldotta az ő erőfeszítését. És amikor arról volt szó, hogy meg kellett neki szólalni, akkor tudta, hogy mit kell mondani a királynak, nem? Tudta, hogy mit kell kérnie, erre készülni kellett neki, nem? Tudta, hogy kell faanyag, tudta, hogy kell katonai segítség, kell útilevél, anyagi javak kellenek hozzá, tehát erre fel kellett neki készülni. Nehémiás világosan látja azt, hogy a király Isten akaratából teljesíti ezeket a szokatlan és bátor kijelentéseket. És Nehémiás bízik abban, Isten továbbra is vezetni fogja őt ezen az úton, és elindul Nehémiás Jeruzsálembe, hogy felépítse a várost. Azt mondja a prófétaság lelke, az ellenség nem adja fel könnyen és folytatja a támadásait, de nem ér el semmit sem az olyan szívű imádsággal szemben, ami az összetört Isten népért és egyházáért van. Nehémiás és Isten sikere teljesítik a küldetést. Nehémiás és Isten többségben van. Mert Istennel mindig többségben vagyunk. Lesz támadás? Lesz. Támadták Nehémiást? Nehémiás az utolsó percig titokba tartott az egészet, nem? Hogy nehogy valaki megfúrja, megtámadja, ellenezze, ne akadályozza. Minden csak közt és a király között zajlott, és nem beszélt senkinek semmiről. És úgy ment el Jeruzsálemben, és tudjanak róla. Csak ott mutatta meg a levelét, ahol kellett annak érdekében, hogy megkapja azt, amire szüksége volt. És ha a fal újraépült, a város megerősítették, a nép felbátorodott, az ellenség pedig vereséget szenvedett. Nehémiás nem épített bizonytalanra. A hiányzó eszközöket azoktól kérte, akitől van lehetőség, hogy adjanak. Kitől kérte? Istentől. 4 hónapig böjtött és imádkozott. Aztán kitől kérte? Az úrától, a királytól, nem? Mert tudta, hogy ott is van miből adni. Isten ma is kész indítani olyan embereknek a szívét, akinek lenne miből adni. Kész arra, hogy ők majd megnyissák a tárházat, az ő tárházukat, hogy Isten művelet tudjon ezt fejlődni. A héten felhívtak telefonon egy testvérem, és mondja nekem, hogy tudod, holnap bekerüljek a parlamentbe. Hát mondom, mit csinálsz ott? Hát nyugdíjas vagyok, és kaptam egy levelet a Orbán Viktortól, hogy kapunk 10.000 forintot erről a Erzsébet utalvány. Minden nyugdíjas kapott, tudjátok ti is, nem? És úgy gondoltam, hogy megköszönöm. És viszek neki egy könyvet, meg egy főzősúly DVD-t ajándékba. És csütörtök láthatták Orbán Viktornak a főzősúly DVD-t. Amit a gyülekezetbe zajlott. Ki tudja, hogy mire fog indítani meg. Soha nem tudhatjuk, hogy kit mire indít az Úr, és ki milyen lehetőséget ad. Ezt csak azért meséltem, mert annyira aktuális is volt ez a mai történet. Az adományok utat nyitnak ahhoz, hogy Isten igazsága még messzebbre tudjon eljutni. Azt mondja Nehémiás, a várfal alul hónap 25. napján 52 nap alatt készült el. 52 nap alatt, nem? Óriási, nem? Micsoda haladás volt. Amikor ezt meghallották az ellenségeik, megrettent minden nép, amely körülöttük élt, és igen összeestek a saját szemükben, mert felismerték, hogy Istenük segítségével vitték végbe ezt a munkát. Tehát nem csak ők látták meg ezt, a környező népek is azt látták, hogy olyan hatalmas az Isten, aki ehhez adott erőt, anyagokat, mindent, hogy ezt nem lehet igazából felülmúlni. Azt írja a Keresztény Szolgált című könyvben. Nehémiásokra van szükség ma is az egyházban, nem csak olyanokra, akik imádkoznak és prédikálnak, hanem olyanokra, akiknek ima és prédikációi erővel és buzgó céltudatossága vannak övezve. A Nehémiás munkáját kísérő siker azt bizonyítja, mit képes elérni az ima, a hit és a bölcs erővel teljes cselekvés. Tehát kell ima, kell bőt, kell prédikáció, de meg kell cselekedni azt is, amire az ad Isten számunkra lehetőséget. Azt írja. Olyan emberekre van szükség ma is, akinek a szíve megtörik az egyházért, olyan emberekre, akiket Isten és a népe iránti szeretet arra késztet, hogy bőtüljenek és imádkozzanak az egyházért. Olyan emberekre, akik készek nagyobb dolgokat kérni Istentől az egyház számára, és várni, hogy Isten válaszolja az imára. Olyan emberekre, akik az ima emberei, akik észreveszik az alkalmas időket. Azt mondja, olyan emberekre, akik nem csak hátradőlve ülnek, hanem Isten válaszának részévé válnak, azáltal, hogy szolgálnak. Azáltal, hogy kiveszik részüket a munkából, Isten bennünket is erre buzdít most az új évben. Itt vagyunk az új év első szombatján. Nem? Január 7-e van. Egy új évet kezdünk 2017-ben. Vajon mennyit imádkoztunk az egyházunkért, vagy gyülekezetünkért? Tudjátok, ma szombat van 7-e, és 11-én kezdünk egy 10 napos ima alkalmat, amely szeretettel várunk mindannyiótokat, amikor 10 napon keresztül, 11-től 21-ig minden este összegyűlünk 6 órakor, kivéve a 2 szombatot, 14-én és 21-én, amikor szombaton fogjuk ezt megtenni a normális istentiszti rendben, de a többi napokon az édenben várunk szeretettel mindannyiótokat. Ha megnézitek a bulletint, benne vannak, hogy melyik alkalmat kitartja, leszerveztük a gyülekezetbe. Elég meleg lesz a gyülekezetben, abba bízunk, jó? Meleg is legyen, ne fázzunk. Ezzel is tartjuk egy helyen az édenben, hogy egy helyet fűtsünk csak egész hét folyamán. Semmilyen más programot nem tartunk az édenben se ez alatt a 10 nap alatt. Nincs életmód, nincs másbíl program, nincs péntek este program, csak ima hét van. Hogy a gyülekezet úgy menjen neki az új évnek, az új feladatoknak, hogy Isten áldása kísérjen bennünket. Ha kicsit összefognánk a mai történetet, mit láttunk ma? Nehémiás bőtölt, és imádkozott 4 hónapig. Dicsértette Istent, megvallotta a népe bűnét, megvallotta azt, hogy én is részes vagyok ennek a bűnnek, igényelte Istennek az ígéretét, hogy Isten megáld bennünket, és visszavisz bennünket, lejár a 70 év, és Nehémiás nagy dolgot kért, igen, és aztán meg is cselekedte azt, amit Isten megbízta, és végrehajtott, és nagyon szerényen azt mondta, hogy nekem nem kell palota, nem? Minden, ami bejön, az menjen a Jeruzsálemnek az újjáépítése. Azt mondja Hudson Taylor a kínai misszió kapcsán. Nyilvánvaló, hogy munkánk legnagyobb akadálya a saját elképzelt erőnk, és a bőjtben megtudjuk, hogy milyen szegény és gyönge teremtmények vagyunk, egy ebédtől vagy ételtől függünk egy kis erőért, amelyekre olyan könnyű támaszkodni. Mitől függünk az erőért? Persze fontos, hogy egyébként együnk is. De azt mondja az ige, nem csak kenyérrel és vízzel él az emberek Istennek az igéjével. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ne együnk egész nap, ne vegyünk semmi energiát, de helye van a bőtnek is, és helye van a napi imának a mi életünkben. Isten angyalai közel vannak azokhoz, akik alázatos szívvel mennyei vezetésre vágynak, és Isten lelke kitárja nekik az igazság gazdag tárházát. Adja az Úr, hogy ezt megértsük a mi életünkre, és ezzel az harcoló, küzdő, ima és bőjt alkalmakkal készüljünk a következő 10 napra, amikor szeretnék Istenhez még közelebb kerülni. Ámen. Yeah. kegyelmes szerető Istenünk, jó hozzád fordulni és tőled várni a megoldást a mi ügyeinkre, missziós terveinkre, a gyülekezetünk életére. Olyan jó tudni azt, hogy nem tőlünk függnek itt az események, és tőled kérni az áldást és a segítséget hozzá. Úrunk, te motiválj mindannyiunkat, hogy mind szorosabban hozzád kötődjünk, és tőled kérjük a segítséget, hogy imádkozó lelkülettel bőtüljünk azért, hogy te műved jobban tudja előadni itt Újpesten. Te áldjad meg a mi törekvéseinket, és segíts olyan alkalmakat előrehozni, és megcselekedni, ahol tudunk majd olyan munkát végezni, ahol mind több embert elérünk. Drága Istenem, te mutasd meg, hogy már kell haladnunk, és kinek-kinek egyenként a maga életében mit kell tennie, hogy minden a te nagy dicsőségre zajlódjon majd. Kegyelmedbe Jézus nevében. Amen. Végezete, Atyám, Fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelme legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek. Amen.